Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes szemrendszer Behumi Dórival és Veres Dórival, és itt van velünk vendégünk Mihály Fi Balázs, színész, akivel megbeszéltük, hogy nem fogunk hazudni nektek.
Soha többet.
Soha többé, se éjjel, se nappal, mert hogy most nem péntek.
Szóval hajnal van, hajnali 4 óra 50 perc, én 3-kor keltem, bementem a sminkbe, és jöttem a Dórikhoz.
Azért, mert most tényleg ez nem egy élőadás, úgyhogy a számtalan SMS-t, amit most küldenétek nekünk, azt tartalékoljátok, légy szíves, a következő adásra, mert hogy most egy csodálatos csütörtök reggel vesszük fel Balázsral ezt az interjút, mert hogy elfoglalt színész, rohan a szinkronból a próbáról a szinkronba, és egyszerűen nem lehet elkapni másképp. Most is mondta az órájára nézve, hogy jó, de mikor kezdjük el, mert mennem kell edzeni.
Most néztek rám, ez nagyon ritkán fordul elő, hogy
az edzés, ilyen, vagy
nem az edzés, az viszonylag sűrűn, ahogy be tudom táblázni magamat, de nálunk úgy van, hogy ha van munka, akkor nagyon sok van, és akkor megőrülünk, ha még nincs, akkor meg malmozunk otthon, és rettegünk, hogy úristen, csak csörrenjen meg az a telefon, vagy valami, mert én már az a korosztály vagyok, aki már nem telefonál.
Hogy
utána, hát, hogy ül otthon, és akkor várja, hogy valaki csak fölhívja, de ezt a részét szerintem mellőzzük, mert nem szeretem, ha panaszkodnak az emberek azzal kapcsolatban, hogy mennyire nincs munkák. Tehát maradjunk abban, amiben fölvezetted ezt a reggeli kis beszélgetést, hogy rettenetes mennyiségű melón van.
Hát figyelj, ne haragudj, azt tetted elő, hogy rohansz.
Tehát... Ne, hát de én mindig, nekem ez a mániám, hogy rohanok. Még mindig hanem így hetente egyszer-kétszer el tudok menni, kicsit kondizni, hogy még a testemet karban tartsam, ami egyébként ugye a hallgatók nem láthatják, de pusztítóan jól nézek ki még mindig.
58 éves korodra ellenére.
Szeretett, ha mondják, ellenére. Hogy hány éves vagy?
Hogy hány éves vagyok, azt nem szeretem, ha mondják, ha azt mondják, hogy hát rohadtul nem nézel ki annyinak, mint.
Persze, most már mondtam, pasinak. Most már mindegy.
Különösen így a kapuzálási pánik küszöbén ez nagyon jól esik.
Képzeld el, hogy annyira sok és nagyon érdekes és számomra nagyon fontos témát megpendítettél az előző 3 mondatodban így a beszélgetés elején így reggel 8:30-kor. Mert hogy egyébként 8:30 van, sőt, talán már 9 is, tehát hogy mi ezt hívjuk hajnallal, kedves hallgatók. És azt mondod, hogy nem szeretsz panaszkodni, meg nyilván nem szeretett, hogyha erről nyilvánosan beszéd kerül, de mint mondjuk hasonló cipőben lévő szabadúszó, és nyilván nagyon sokan vannak még a mi helyzetünkben, azért arról szerintem beszélgethetnénk egy picit, hogy valóban milyen idegrendszer vagy lelkület kell ahhoz, hogy az ember szabadúszó legyen, és valóban ki legyen szolgáltatva annak, hogy nem számíthat arra, hogy minden hónapban mindig be fog jönni az a bizonyos X összeg, vagy ugyanannyira foglalkoztatva lesz, mint mondjuk fél év múlva, vagy 2 évvel ezelőtt, vagy nem tudom. Tehát ez mennyire frusztráló neked? Én csak azért gondolom, mert nekem például nagyon. És
a nők más helyzetben vannak, én azt gondolom, nektek sokkal, sokkal életre valóbb a lényetek és a létezésetek.
Tisztelt a kivételnek látom,
igen, világos, tehát ezen nem negatívumként mondtam ugye ezeket, de a pasik azok ugye vadászok alapvetően, és nekik úgy van kódolva a rendszer, hogy ők a családfenntartójuk, a biztonságot. Uh-huh. Kell, hogy előteremtsék, és hát ebben a szakmában is, de minden más szakmában is, a rendszerváltás óta, még mi is most se tanultuk meg hát az egész gazdasági környezet, meg a vállalkozások és a vállalkozások vezetőinek ugye nem az alapvető attitűdje, hogy a dolgozóikat úgy rendben tartsák, mint fizikailag, mint szellemileg, mint mentálisan, hanem hát van egy pusztító kizsákmányolás, azért mondjuk ki, szerintem ez nem egy ördöglakat, ezt szerintem mindenki érzi. Nálunk meg ugye az a gáz valóban, hogy ha csak nem vagy egy közszínházi társulatnál, már a falba beépülve 30 éve, akkor neked nincs meg az a havi fixed, ráadásul itt még különbséget is kell tenni a fővárosi közszínházi színész és a vidéki közszínházi színész között, mert a fővárosi közszínházi színésznek még esetleg adódhat szinkron, adódhat esetleg sorozat, amiből az utóbbi 8-10-15 évben azért van jócskán, de hát az is egy pici kör, tehát oda is be kell kerülni, és aztán ott jól kell viselkedni ahhoz, hogy aztán munkát kapjál. És amikor van munka, akkor borzasztó mennyiségű munka van, és ezt a rapszódikus létezést, ezt nagyon nehéz mentálisan, meg fizikálisan is bírni. Azt gondolom, hogy alapvetően nem is a tehetség számít, hanem az, hogy ezt valahogy bírt. És egyre több a szabadúszó nyilván, mert egyre kevesebb pénz van a kultúrára, ezt sem kell hangsúlyozni és elmondani.
Akkor egyre jobban, egyre nyomasztóbb tulajdonképpen.
Abszolút
a helyzet,
egyre nyomasztóbb.
Egyre többen vagytok,
így van, egyre
vagyunk.
Nyomasztóbb, igen. Így van, és ahogy múlik akkor, mint mondtuk, hogy ugyan nem nézek ki 70-nek, hanem csak 40-nek, de mindez a lényeg az, hogy ezt valahogy nyilván fizikailag is kell. Nekem szerencsém volt, mert fiatal koromban sportoltam, tehát én még mindig abból élek, de érdemes néha kicsit rápakolni, mert az ember belenéz a tükörbe, akkor még elhiszi magáról, hogy akkor ez még kitart még egy 15-20 évig. Mert hogyha örököltem a nagyszüleim gényeit, akkor lehet, hogy elélek 90-ig is.
Wow.
És marha jó lenne, hogy azt szellemileg is, meg fizikailag is bírnám, mert hogy nekem valószínű, hogy a sírig kell majd dolgoznom, mert hogy nyugdíj az már nem lesz, hiába takarékoskodtam, és nem tudom én mi. Mert hogy amit mondtunk, hogy a rapszodikus meló miatt, amikor van, és abból keres az ember valamennyi pénzt, azt nem költi el, én legalábbis nem költöm el, az félre van rakva, és akkor van a gáz, például volt a Covid, akkor, mert nekem, mint szabadúszó, 24 éve vagyok szabadúszó, akkor nincs pénz. Tehát nekem két évig semmi nem volt, és akkor azt, amit előtte, mit tudom, valamiből kerestem, főleg sorozatom, mert színházból nem lehet félretenni, abból csak hónapról hónapra lehet megélni, akkor az szépen föléli az ember. És akkor látja a öreg fószer, hogy fogy a pénz, akkor kezd egy kicsit összerándulni az a része, ami ilyenkor össze szokott rándulni, hogy akkor hogy lesz, mint lesz, és akkor megpróbál végső elkeseredésében akár még telefonálni is. Nekem már nem nagyon van hova, de ez egy másik történet. Meg ahogy múlik az idő, meg egyre kevesebben vagyunk, mondjuk az én korosztályom az szóval kevesen vagyunk, de akik még vannak és regnálnak, azoknak viszonylag biztos helyük van. Most én kőszínházról beszélek, ami egy biztonságot nyújt, de mondom, én abba az irányba már nem is gondolkozom, mert az nekem már nem lesz. Még egy pár évvel ezelőtt volt egy ilyen terv, hogy esetleg egy kőszínházba le tudnék szerződni, de aztán nem alakult úgy, hogy...
Na most már ne kerülgessük akkor ezt, mert hogy tulajdonképpen másodszor mondod ezt ki, hogy szerinted neked nincs kőszínházba utad. Amúgy én felírtam csak jelzés szinten egymás után, hogy Szolnok, Új Színház, Debrecen, majd újra Szolnok, Miskolc, Szentrál, Székesfehérvár, majd aztán lettél szabadúszó. Tehát te azért igazán ismered azt a fajta társulati létet is, amiről meg egyébként akik ott vannak, azt szokták mondani, hogy az viszont egy békjó. Tehát, hogy próbatábla-szerűen élünk, és nem mi rendelkezünk az időnkkel, mondják a...
Semmivel nem rendelkezik a színész.
Igen, tehát, hogy ott is, onnan meg általában szabadulna
a
az
ember.
A
legnagyobb kiszolgáltatottság.
Sőt, a szabadúszó színész sem rendelkezik, ugyanis amikor van öt hely, ahol játszol, akkor az van, hogy a művészeti titkárok egyeztetik egymás között, tehát neked mikor lesz előadás, hogy te meg ülsz otthon, akkor bediktálják, hogy mikor kell menni dolgozni, akkor mész dolgozni.
Na jó, de van egy olyan döntési lehetőséget, hogy azt mondod, hogy hát ez most nem. Ezt az előadást nem próbálom. Egy 28. bohozatra, ha felkérnek, akkor tudod azt mondani, hogy
de mondhatod
nem...
egyébként?
Mondhatod, hát de nem mondjuk
de nem mondod, mert akkor a következő
is. És az a problémám,
nem volt jó neki, akkor ez csak kapja meg.
Lehet nemet mondani. Tehát lehet nemet mondani, de többnyire senki nem mond nemet, mert fölkopik az álla. És a nemet mondás az azt jelenti, hogy ott valami problémája van az illetőnek a azzal a dologgal, a felkéréssel, a csapattal.
Nem érek, az is lehet, hogy nem érek rá.
Bármivel, vagy nem érek. Lehet ezt szépen fogalmazni, és akkor nincs belőle konfliktus, de mindenképpen elesik az ember gázsitól. De hogy én miért voltam olyan sok színházban, de ha már itt ülünk, akkor elmondom, mert ezért hívtatok ide, hogy én nagyon sok társulatot végigjártam. Egy problémám volt, hogy én nem tudtam, hogy mi az, hogy színház, mert a Műszaki Egyetemre kerültem oda. Tehát én tényleg, mint Pilátus a krédóba. És volt egy idealisztikus elképzelésem, bár azt akkor még fiatalon nem fogalmaztam meg. Én elég rosszul szocializáltam gyerekkorom, ez egy másik történet, másik rádióba kell ehhez mennem nyilván, hogy erről beszélgessünk, a nézők ez nyilván nem érdekli. Tehát lényeg az, hogy nem volt egy jó gyerekkor a babának, és azt gondolta, hogy majd, hogyha bekerül egy ilyen közegbe, mert ezt hallottam, hogy akkor majd ott ilyen közösség lesz meg.
Mármint
figyel,
a színházban?
Hogy figyelünk egymásra, meg majd ott rád lesznek kíváncsiak, nem tudom. És aztán kiderült szép lassan, hogy egy nagy túrós, ez nem így van. Ez nem így van, ez egy élethalál küzdelem, és ott egészen más dolgokat kell előhoznod magadból, hogy te érvényesülj. Most próbálok baromi finoman fogalmazni, mert nem akarok durván, de értse mindenki ebből azt, amit
akar. De hát
figyelj,
ez nem az élet.
Biztos, hogy ez az élet. Ha ez az élet, akkor, akkor küzdj és bízzál, éljen madács, akkor ez. Valószínű, hogy egy jobb világba, vagy egy olyan társadalomba, amiben most éppen nem vagyunk, és ott van demokrácia, meg jó, viszonylagos jólét, ott az emberek jól érzik magukat, mert biztonságban érzik.
De nem a versenyhelyzettel van a bajod, hanem mondjuk a küzdés minőségével esetenként.
Így van, nagyon pontosan.
Vagy az összetartás hiányával, hát vagy az emberség hiányával, vagy az empátia hiányával.
Igen, ez mind így van, csodálatos, amiket mondod, hogy így van, ez így van, és azt gondolom, hogy ezek a közösségek, amiket közösségnek hívtuk, meg társulatnak, meg csapatnak, meg családnak. Ezek a színházi társadalmak, ezek rohadtul nem így működnek. És én ezeket mind kipróbáltam.
Tehát és azért mentél egyik helyről a másikra, mert még naivan kerested a családot?
Kerestem, hívjuk családnak, vagy ott, ahol nincs hazugság, ott, ahol nyitottság van, ahol tényleg beszélünk arra, hogy kinek mi a problémája, és nem mosolyogva kell bemenni reggel feltétlenül, mert minden happy és minden jó, hanem ha van gondod, akkor arról beszélj. Sőt, alapvetően, hogy az a történetünk nekünk színészeknek, hogy mindaz, ami velünk az életünkben megtörténik, azt mi hordozzuk, és fölrakjuk a színpadra egy-egy szerepen keresztül is. Óhatatlanul ez megtörténik, meg a személyiségünket is ugye odarakjuk, mert ebből élünk. És hogyha ez el van nyomva, és jó képet kell
Balázs.
Nem, figyeljetek, de nekem nem voltak jó tapasztalataim, én egy kicsit túl dimenzionálom ezt a...
Túl érzékeny vagy erre a témára?
Hát akkor hívjuk, hogy túl érzékeny.
És még egy kicsit túl erős is az igazságérzeted valószínűleg, és akkor ez a kettő így együtt lehet, hogy nem segít abban, hogy egy ilyen...
Hogy elfogad.
És még fizetnem sem kellett ezért. Ja, de kell. 10 000 forintot kell. A pszichológusomnak, nem, hogy elmondja, hogy mi a probléma.
Feloldódva üljél egy előadás után a büfébe, és hallgasd a többieknek a litániáit. Erről, arról, amarról, ezt nem tudom rólad elképzelni, valószínűleg lehet, hogy túl komolyan veszed a dolgokkal.
Ahogy, ott van, tessék, látod?
Ez már tényleg fizetős lesz.
Volna találkoznunk, és akkor igen, ezeket én mind tudom, és ez így van.
Balázs, akkor jövő hétre mit beszéljünk?
Na jó, adok, vagy adjál már akkor engedményt, jön 8 000.
Balázs, nem ezt beszéljük.
Szóval igen, ahogy mondod, pontosan, de ez meg személyiség. Az a baj, hogy, és akkor tudod, vannak a bölcsesek, hogy de igen, mert a magad sorsát te irányítod, és ha figyelsz, és befelé fordulsz, akkor tudsz ezen változtatni. De. Biztos így van. Én nyilván próbáltam meg, miután tisztában vagyok mindazzal, amit te is elmondtál, de egyszerűen képtelen vagyok ebből kimászni, mert a maximalizmusom az fölülír mindent. És azt hittem, hogy ezen a pályán tényleg az van, hogy a képességes, tehetséges emberek, és mindenki a helyén van.
De várjál, most ezt egy kimernéd jelenteni, hogy nem feltétlenül a tehetségesek vannak minden
pozíció. De hát erről már szó volt, a rendszerváltás után főleg szó volt, hogy hígul a szakma, csak ti olyannyira fiatalok vagytok, hogy lehet, hogy ti már erre nem emlékeztek.
Mi ez a rendszerváltás? Aztán,
ja, ugye, ezért
melyik, mondom. Melyikre látod, gondolsz?
És akkor ebben a nagy kezdődő kapitalizmusból kiderült, hogy most jött a nagy szabadság, és akkor most már mindenki a parkettára léphet, és aztán olyanok is oda kerültek nyilván, akiknek nem feltétlenül kellett volna. Tehát én tudom, mi az, hogy higulás, de azért nem szeretek erről beszélni, mert nagyon-nagyon sok helyes ember van ezen a pályán, akiről azt gondolom, hogy nem feltétlenül odavaló a képességei, a színészi képessége milyen, de egyébként mentálisan, aminek én nem felelek meg, ők viszont nagyon klasszul megfelelnek.
Tehát ők például képesek a versenyre, gátlás nélkül, esetleg tudnak úgy mosolyogni, vagy felemelni a telefont.
Igen, kellemes velük dolgozni, vagy nem veszik annyira komolyan.
Egyébként az jutott még eszembe, hogy de szerintetek ez nem úgy lehetett, hogy tényleg azért ez egy műfaji sajátosság. Tehát nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk a rendszerváltás előtt, mondjuk akár a 40-es, 50-es, 60-as években biztos, hogy volt az embereknek több méltó méltósága. Biztos, hogy többet számított az, hogy mit jelent egy tartás, vagy egy szakmának a becsülete. Mondjuk ezt el tudom képzelni színházi közegben, de azt nem tudom elképzelni, hogy kisebbek lettek volna az egók, hogy kevesebb lett persze, volna az egymás háta mögötti beszéd, meg az egymás furkálása. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy színház, meg ez a műfaj, hogy itt azért olyan emberek vannak egy rakáson, akik folyamatosan meg akarják mutatni magukat. Tehát, hogy ebben önmagában már van valami, a hiúság vására, ha mondhatjuk úgy, akkor az nagyon sok gyarló tulajdonságot elő tud hozni szerintem.
Persze, de ezzel nincs semmi baj, valóban így működik, ezzel nincs baj. Én tévedtem, mert én ezt nem tudtam, uh-huh. hogy ez ennyire így van. Én uh-huh. azt hittem, hogy ez olyan, mint én 3 évig jártam műszaki egyetemre, hogy ott, ha 1 + 1 azt írod, hogy 3, akkor buktam, mert összedől a híd. Itt meg nem, mert itt végtelenül szubjektív ez a uh-huh. történet, és mindenhol az egók akarnak előre mászni, így aztán marha nehéz az úgynevezett társulatot összetartani, vagy olyan játékok mennek egy ilyen helyen, amin én így csodálkoztam, hogy a fenébe, hogy ez ilyen.
Akkor te milyen szerepet vállaltál egy-egy társulatban, és most természetesen nem a színpadi szerepre gondolok, hanem azon kívüli világra.
Hát figyelj, de voltam én szakszervezeti elnök még.
Nem úgy értem, hanem, hogy...
De arról van szó, hogy én kiálltam a közösségért. Én fiatal koromban, és én 13 és fölálltam egy osztályfőnöki órán, és elmondtam, hogy az igazgató helyettes, aki egyébként félrészegen tart órát, és a fali történelmi installációkból leemelve az olmosbotot úgy feleltet, hogy azzal üti viccesen a polgárnak a hátát, meg rálép a lábára 13-14 évesen, meg osztálykirándulásra lepofozza úgy a fiútársaságot, mert randalíroznak, most nem tudjátok képzelni, hogy randalírozik 13 éves gyerekek. Mindegy, és azt mondtam, hogy ez nem működik. Ráadásul valami városi főpártitkár is volt, és nem tudom, micsoda. Nem volt semmiféle körmös, hanem álltak nagy meret szemekkel, és az a furcsa, hogy akkor még erről lehetett beszélni. Csak azt mondták nekem az osztályfőnökem, és mindenki nézett, hogy a Balázs elmondja, hogy mi a tuti, és tényleg, és hát, hogy igaza van. Hogy valaki kimeri mondani, hogy gyerekek, a király mesztelen lesz, szóval, hogy ne. És én ilyen voltam később is.
De mi lett egyébként ennek a történetnek a folytatása?
Az, hogy engem nagyon kedveltek a tanáraim, és azt mondták, hogy menjek el mindenképpen gimnáziumba, és aztán majd a jogi egyetemre, mert bennem dúl az igazság.
De magának, ennek a szitúnak mi lett?
Tehát ennek semmi az égvilágon, semmi. Mert hogy igaz volt. Tehát nem tudtak neki
pont ezért lehetett volna a következménye, nem felét, hanem az igazgató helyettes felé.
Nem lett semmi baj.
Nem.
Hát az hasonlóan nagy félelem volt, mint ahogy mostanában is ugye a vezetők irányába. Tehát azoktól tartani kell. Mint ahogy ugyanállunk a színházigazgatóktól, a színházrendezőktől.
Tehát és akkor ezt az attitűdöt vitted tovább?
Igen, vittem egy darabig. Aztán rájöttem, hogy amikor be kellett menni a színházig, az egy klasszikus, ezt minden kollégám el tudja mondani, de talán a hallgatók is ismerik, hogy mennek a nagy rössel, nagy elánnal az igazgató iroda felé, aláírt papírokkal, és akkor most megmondjuk, és jöttek, elindultak a büféből mögöttem a kollégák, és oda megfordult, uh-huh. és már nem állt mögöttem senki.
Bocsánat, hogy röhögök. Ez nem vicces.
Nem vicces, és volt olyan, hogy aláírtuk, és akkor behívott a műszaki vezető, akik szintén, mint műszaki állomány, aláírták, hogy és mondta, hogy figyelj, gyere Balázs, mert égessük már el a WC-be a papírt. Mert hogy féltik az állásukat. De
és
ez
ezt
van.
Is lehet érteni.
Persze, igen. De hát ez van. Ez nem csak akkor volt, hanem most meg különösen van.
Tényleg pályatévesztő vagy. Neked tényleg jogi egyetemre kellett volna menni.
Hát nem hiszem, mert ott az igazság, meg a jog, az két különböző. Szerintem ott is megvalósultam volna, és vannak ismerőseim.
Na most képzeld el, hogyha neki bűnözőket kéne védenie.
Hát nem véd, ő ügyész lenne.
Ügyész, nagyon jó. Nagyon jó. Már hogy azért lezárjam ezt a kicsi gondolatot, hogy aztán később is volt bennem ilyen, de aztán rájöttem, hogy milyen a közeg, tehát ott marha nehéz ott kiállni a csoportért, mert a csoport meg nem áll mögéd, és akkor néztem, mentem egyik színházból a másikba.
Egyik petíciótól a másikig.
Nem volt semmiféle petíció, néha kérdeztem. És nem szakmai problémáim voltak általában, hanem ilyen jellegű uh-huh. morális problémáim.
Felvetéseim,
akár igen. És amikor láttam, hogy ez nem akkor azt mondtam, hogy a következő oda nem szerződök oda.
Csak nagy vonalúan mindig felmondtál.
Nagy vonalúan. Hát nem fölmondtam, hanem nem mondtam, hogy nem hosszabbítom meg. Tehát ha én valamit elvállok, akkor én nem mondok föl. Sorozatban mondtam föl 13 év után, mert 13-ig ugyanaz volt a gázs, és akkor mondtam, hogy nem lehetne 13 év után emelni egy kicsit, akkor mondták, hogy igen, de ez annyira kicsi volt, hogy bum, azt akkor azt mondtam, hogy hát ezt én nem csinálom tovább, és akkor nem csináltam tovább.
13 év, akkor ez a jobban rosszban.
Nagyon-nagyon ügyes. Utána jártál. Igen, az volt.
És akkor te léptél onnan is.
Igen, oda is csak azért mentem, mert láttam, hogy milyen a színház. És akkor azt mondom, hogy hát egyrészt színházban nem lehet megnézni.
Akkor elmész a tisztességes televízió, kereskedelmi televíziózásba.
Végtelen tisztességes színvonalas kereskedelmi televízió. Elment, és tök brahiból mentem oda. Uh-huh. És amikor mondták, hogy mennyi, akkor én nem vállaltam el. Nem mondom az összeget, mert a nézők szerintem hanyat vágódnak. Tehát nem volt kicsi. És én meg azt mondtam, hogy nem. Mert valami sejtésem volt arról, hogyha én erre most azt mondom, hogy igen, akkor ez most 30 évig ugyanannyi lesz. Persze nem gondoltam volna, hogy 30 évig egyáltalán leszek, és akkor azt mondták, hogy nem, és a kollégák így néztek, akik persze elvállalták, hogy hú, hát hogy, nem mondom, nem. És egy év múlva elkezdtek visszahívni, még névtelen szerepre napi gázsért. És akkor ott megegyeztünk egy napi gázsért, és akkor az 13 évig annyi volt.
Akkor tényleg a gatyáját kifizette a televíziós csatornarát. Hát őrület.
Tönkrementek.
Na hát. Innen fogjuk folytatni Mihályfi Balázzsal.
Mielőtt
tönkre megyünk, és én arra leszek kíváncsi, hogy melyik volt ez a helyzet akkor a szakma életében, mert jól érezte magát. De ezt majd a zene után megtudjuk. Mindenképpen tartsatok velünk a kettes számrendszerrel.